60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Ámen Zsóka vagyok, a mai adás szerkesztője. Műsorunkba a 130 éve született Karinthy Frigyesre emlékezünk. A következő percekben az ő hangját hallják.
Háló, itt Karinthy Frigyes költő a 20. századból. Néné, te kell! Hallgasd meg, aztán mondd utánam ezt. Versben mondom, hogy jobban megjegyez. Hívedbe vésem és füledbe rágom, rossz volt embernek lenned a világon e korban, melynek mérlege hamis. Megcsal holnap, mert megcsal tegnap is. Délben az ember megkísértetett, az éjben sírszak a kísértetek. Siratták Krisztus gyötrelmes keresztül, de a gyilkost megint fősnek nevezték. A férfi zért hívott, s a nő velő, hűnt a költő, bőgött a bolt elő. Halottra adtak sejmet és brokátot, az élő rongyos volt és zért okádott. Virággal hűtették a síri vermet, az élő tűnt a hó alatt diverget. Hangos szóval esküdtek a koporsón, az élő halkan jajgatott a borsón. Bámult a gyermek, nagy szemét kintva, az aggók hallgattak gyáván súlytva. De szembe köpte mesterét, a hitvány piszkos rüpők, a szemtelen tanítvány. Hajók rohantak égő tűzletében, a ringyó cifra rongya szállt a szélben, de a legszebb és a legékesebb szemét gongon rohadt fel, mint az ebb. Most hát kezem tördelve, sírva térve, készülj, figyelj, készülj a tisztan érleg. Tedd most füledbe és füledbe el, az értelmét majd megtudod, ha kell. Néné, tékel, ha érted vagy nem érted, jegyezd meg jól, keméket szól, s te érted. Ekkor sötétben elmondott dalom, mint lángirás világít a falon. Jegyezd meg jól, ma türke szó keze, de élni fognak, hogyha én nem élek, lesznek, ha nem leszek.
Karinthy Frigyes nyomában címmel az újbudai 60 plusz fotókör kiállítása mutatta be az író életének főbb színtereit. Ott készültek a következő interjúk.
Karinthy című fotókiállításra kapta meghívást, amit Karinthy Márton nyitott meg. Adódott az alkalom, hogy mikrofon végre kapjam. Igazgató úr, mindent leírt már, mindent elmondott, amit a Karinthy családról kell tudni. Most, hogy ezeket a képeket végignézte, milyen új gondolatok merültek föl?
Hát nem tudom, új vagy régi, de minden esetre megmozgatta a lelkemet. Először is a nagy szeretet és a figyelem, ami a család iránt megnyilvánul, és ugye itt most már három nemzedékről van szó. Másrészt azok a helyszínek és azok a emberek, azok a helyzetek, ami összefügg a családdal, az mindig meg lett örökítve. A kávéházaktól, a lakóházaktól, az emlékhelyektől, egészen a kiállító termekig, vagy a hadik kávéházig, ugye, ami a legfontosabb, az a központja életüknek és a kerületnek is. Ahogy elmondtam itt is a nagyon kedves hallgatóknak, hogy ha az ember belelendül, akkor rengeteg történet indul meg, és ahhoz estig itt kéne ülni. Hát ha a kedves rádióhallgatók ráérnek, akkor most üljenek oda, és akkor éjfélig mesélek. De hát erre most nincsen mód, viszont nagyon-nagyon sok színes és érdekes helyzet indult meg a képek során. Hát először is ugye a lakóházzal, amit én ugye nem láthattam, az ő lakásukat, de végül is az ő életüknek a egyik központja volt, ez a Verpeléti út 2, most Karinti Frigyes út 2, ott most már több emléktábla van, egyrészt nagyapámé, másrészt nagyon nagy örömömre Karinti Gábor is kapott egy emléktáblát, ő is ott töltötte a kamasz éveit. Apám is természetesen, de az ő emléktáblája másutt van, az a Ménesi úti házon, ahol az én gyerekkorom is már kapcsolódik hozzá. És hát ugye onnan pár lépésre van a Hadikávéház, ami szintén meghatározó, és hát elmeséltem a többszörös megnyitót, meg azt, hogy a Hadikávéház korábban cipőbolt volt, és most már szerencsére megint kávéház, és nagyon jó út beülni. A Karinti Színháznak egyébként törzsasztala van ott, és igyekszünk olyan szellemi kapcsolatban maradni, ami az egész Bartók Béla úti kerületi főutcát, kulturális főutcát is reprezentálja, mondhatnánk a két végét, ugye a Gellért tértől indulva, de hát a Hadikávéház mint központ, mint megállóhely, és aztán a Karinti Színház, ami már majdnem a Kelenföldi pályaudvaron van, de szellemileg mindenképpen összeköti, és hát ad egy ilyen szellemi húrt, ami kifeszül a kerület egén, mondhatjuk, egy jó minőségi gasztronómiai irodalmi estekkel, és hát merem remélni, hogy egy nagyon fontos színház.
Figyeltem, hogy amint körbejárt a képeknél, volt olyan kép, aminél hosszabban megállt. Melyek voltak azok a képek, amik mélyebb gondolatokat
érdeztek? Hát nehéz most már megmondani, mert mindegyik megindított bennem valamit, de talán nagyon megható volt a színházban készült kép, amely a három nemzedéket ábrázolja, és egy kicsit olyan oltárszerűen, triptihon, a három nemzedék itt a kerülethez tartozik, és a kerület befogadta őket, mint egy örökös tagként. Az például nagyon megható volt, de hát nagyon szépek a képek, ami a Karinti szoborról készült, a Petőfi híd, Budai híd főjénél egy furcsa szobor, amely a két alakkal, és egy kicsit a találkozás egy fiatal ember gondolatát idézi meg, ugye a fiatal égből leszóló, fölényeskedő fiatalt a már befutott íróval szemben, aki számon kéri rajta az élete értelmét.
Ez nem kapcsolódhat az utazás a koponyám körül témához?
Hát bizonyos értelme minden odafut, ugye, hiszen akkor ugyan már nem a kerületbe éltek, hanem a szintén megörökített Bánfi Miklós tulajdonában lévő palotában kaptak egy kis lakást, a Revicki utcában, és a utazás a koponyám körül története gyakorlatilag már jobban kötődik ahhoz, de hát természetesen minden vonat oda vezet, hiszen az tulajdonképpen a vég volt, a vég kezdete.
Igen, a vonatok indulása.
Vonatok indulása és zakatolása a fejben, és hát aztán a nagy műtét, amit nagyanyám, mint blogger közvetített Budapest TP-nek, rádión és interjúkon keresztül, és aztán még két év adatot neki, hiszen meggyógyultan távozott, de két év múlva mégis agyvérzést vitte el nagyapámat, és a siófoki helyszín is megvan örökítve, erről nem is beszéltem még, ami nagyon érdekes, mert ugye a Vitéz panzióban történt 38. augusztus 29-én, és a Siófok önkormányzata ezt csinált egy nagyon szép szobrot Karintiról, egy nagyon furcsa, fürdőruhás szobrot, ahol egy folyondárba kapaszkodva, kicsit kicsavart testhelyzetben élvezi az életet, és próbálja megoldani. És ez a folyondár is nagyon jellemző, hiszen ő mindig szellemi és kulturális folyondárakba kapaszkodott, és próbálta megragadni a lényeget.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Béki Zoltán beszélgetett Karinti Márton színházigazgatóval.
Újbuda önkormányzatának a Zenio program központjában megnyílt egy kiállítás Karinti Frigyes születésének 130. évfordulójára. Ezt a 60 plusz fotókör hozta létre, és a meghívót Szalai Sándor készítette, aki egy különleges tárgyat vett a meghívó alapjául. Most itt ül velem szembe, és jó lenne, ha elmesélnél nekünk, hogy is született ez a meghívó.
A meghívón egy asztal szerepel. Ez az asztal a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban található. Az asztalon több híres embernek a karikatúrája, illetve saját kezű aláírása van, többek között Karinthy Frigyesé is.
Akkor felsorolhatom, hogy Karinthy Frigyes, Heltai Jenő, Nagy Endre, Molnár Ferenc és Gábor Andor. Először induljunk onnan, hogy hogy jutott neked ez eszedbe, vagy honnan volt tudomásod róla, hogy létezik ez az asztal?
Ez két szálon kapcsolódik az eszperantóhoz. Egyrészt ugye tudni kell azt, hogy Karinthy Frigyes az Eszperantó Szövetség elnöke volt Magyarországon. De ahogy én megtaláltam azt az asztalt, az egy másik eszperantistához kötődik, akik múltam látogatáson vettek részt, és a képeit fölrakta az internetre körlevél formájában. Nézegettem a képeket, és akkor láttam meg ezt az asztalt. És innen jött az ötlet, hogy célirányosan elmegyek és megkeresem. Ugyanis én már többször voltam a vendéglátóipari múzeumban, de nem tudatosul számomra, hogy itt van az asztal.
Én meg azt hittem, hogy onnan, hogy láttam, hogy volt nekik egy ilyen versenyük, azt hiszem, vagy vetélkedő, hogy különböző tárgyakat föltettek, és a történetét akarták megtudni, és ott is fönn volt ez az asztal.
Nos, hát nagyon érdekes volt az, hogy milyen sokat számít az a név, hogy Karinthy Frigyes. Ugyanis időrendileg előzőleg bementem a Margit-szigetre, ami le van zárva, behajtani tilos átépítés miatt, és az a név, hogy Karinthy Frigyes, szeretnék fényképezni, megnyitott a kapukat, elirányítottak jobbra menjen, balra menjen, volt helyen. Időrendileg utána mentem a múzeumba, vendéglátóipari múzeumba, ahol Kis Imre fogadott személyesen, vele találkoztam, akkor még nem tudtam, hogy ő kicsoda, csak kértem engedélyt a fotózásra.
Ez az igazgató.
Ő, mint később kiderült, ő az igazgató, mert először azt mondta, hogy hát ez nem ilyen egyszerű, itt fotózni, itt az igazgatótól kell engedélyt kérni. Jó, hát valahogy szeretném én ezt megoldani, de megoldjuk, mert én vagyok az igazgató, úgyhogy ezzel kezdődött az ismerettségünk. Nagyon aranyos volt, rögtön bementünk, és ő személyesen húzta arrébb az asztalt, hogy kedvezőbb fényviszonyok között tudjon lefényképezni.
És az asztal történetéről mit tudtál meg?
Az asztal történetéről annyit tudok, hogy ez eredetileg a New York kávéházban volt, tehát egy emléktábla hirdet is, hogy New York kávéházban volt az asztal, onnan került a múzeumba. Nekem az annyira megtetszett, hogy ez adta az alapötletet a meghívó készítéséhez is. Rádióban ez ugyan nem látható, de úgy készítettem, hogy bal oldalon helyeztem el az asztalt, az ő szó van, és jobb oldalon ugyanígy egy ilyen asztalt a szöveges résszel. Hát ez több dologból nagyon érdekes technikai feladat volt. Egyrészt az asztalt ki kellett egyenesíteni, hogy az szabályos kör legyen, ugye fotózás során az torzult, kiegyenesítés, forgatás, a rögzítő elemek eltüntetése, és mellé másolta ugyanilyen asztalt, és ott a szöveget úgy kellett írni, olyan betűméretet kellett választani, hogy pontosan kijöjjön a szöveg, a sor és a kör formáját kövesse a szöveg. Érdekes feladatot eljátszottam vele jó darabig, de
tehát ez egy rézlábon álló valódi kávéházi asztal.
Szerintem öntött vas. Öntött vas. Valószínűleg öntött vas inkább. Igen, mert jó nehéz.
De annak a történetét nem tudtad meg, hogy milyen alkalomra készítették?
Ez nem volt téma, úgyhogy nem tudom. Úgyhogy
én próbáltam a neten keresni, és nem találtam rá semmit. Akkor ez egy ragyogó alkalom lesz megkeresni egyszer a Kis Imrét, ezt konkrétan megkérdezni tőle. Minden esetre az tény, hogy csoda szép lett a meghívó, az ötlet zseniális, és nagyon szépen köszönöm Szalai Sándornak, hogy ezt megosztotta velünk.
A Karinthy Frigyes által rajzolt karikatúrákon kívül, amelyel állítólag a paródia történet új korszaka kezdődött, egyéb érdekességeket is megtudhatunk az íróról. Lehet, hogy ő volt az első útvonaltervező GPS feltaláló Magyarországon? Mindez kiderül Torda Judit összeállításából.
A kiállítás megnyitója után ültünk le Szalai Sándorral, akinek a képei is nagyon különlegesek, és az az információ, amihez ő hozzájutott, az is szintén egy különleges dolog, hiszen sok mindent tudtunk Karinthy Frigyesről, de hogy feltaláló volt, ezt nem. Hogy is volt, Sándor?
az előzmény a Buda Step szervezésének köszönhető. A Magyar Nemzeti Levéltárba, korábbi nevén Magyar Országos Levéltár, szervezett egy túrát. Ennek vezetője Csonka Laura volt, aki nagyon lelkismeretesen, lelkesen bemutatta az épületet és a levéltárat is. Ott megkérdeztem Laurától, hogy van-e Karintivel kapcsolatos anyag, hiszen most van a 130. évforduló, és akkor ő azt a választ adta, hogy igen, természetesen van. Később megbeszéltünk egy időpontot, és ő kereste az anyagokat, tehát a kutatómunkát ők végezték, ő végezte. Megbeszéltünk egy időpontot, és kaptam engedélyt arra, hogy ezeket lefényképezzem. Természetesen itt vannak előírások, úgy szabad csak fényképezni, hogyha egy könyvtár által jelzett kis címkét ráteszünk a papírlapra, tehát abszolút hivatal. Minden papíron rajta van egy egész kicsike kis címke, 2-3 cm kis címke, hogy Magyar Nemzeti Levéltár.
Én értem.
Tehát, hogy a dokumentum az így legális. Hiteles. És legális, így van, hiteles is. Úgyhogy akkor fényképeztem néhány dolgot. Mert az első kérdésem az az volt, hogy a találmánnyal kapcsolatban van-e náluk anyag. Én olvastam a Földgömb című újságban, és korábban is már hallottam, hogy van meg egy találmánya a felfújható földgömbbel kapcsolatban. Ezzel indult az egész. Később Kletter Csilla volt olyan aranyos, és megkeresett engem, hogy további iratokat találtak, például a katonai felmentéssel kapcsolatban.
Mármint, hogy a karinti katonai felmentése?
Igen, hogy ne vigyék katonának. És különböző indoklással, meg véleménnyel, meg hivatalos tegyen jobbra, válasz balra, egy egész dosszé van ezzel kapcsolatban. Itt is egy igen érdekes dolog. Vagy segélykérés, hogy mint író, költő, kapjon segélyt,
anyagi támogatást,
mert ugye operációra van szükség, a családját el kell tartani, és igen, komoly leveledés van ezzel kapcsolatban is.
Gondolom a szociális osztálya, vagy nem tudom annak idején, hogy hívták ezt.
Érdemes megnézni a képeket, és akkor kiderül.
Hogy ez rajta van a képeket.
Ez rajta van, természetesen rajta van, igen. Ugyanúgy, mint ahogy a találmány is ott van magyar és német nyelven is, úgyhogy a bevezető szöveg. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai nagyon aranyosak, szolgálatkészek le a kalap előtt, úgyhogy egész odáig, hogy belépési engedély, igazolvány, látogató igazolvány, és egy abszolút, igen, hogy itt fényképezzen, itt a létre, ide álljon, úgyhogy egy nagy érték.
És ha valakit érdekel ez, már pedig azt gondolom, hogy azért ez egy kuriózum,
igen,
akkor elmehetnek a levéltárba, és ott segítenek?
Természetesen. Tehát telefonos lehet jelentkezni, ott időpontban meg lehet ezeket az iratokat tekinteni. Sőt, még arra is van lehetőség, hogy ezeket lehessen fotózni, fényképezni.
Nagyszerű. És hát Karintinak nem csak ilyen tárgyi felfedezései voltak, hanem maga az Esperente.
Az Esperente az játék, ugye?
Az egy játék, igen, erre utalok az
Esperanto. De az Esperantóhoz erre semmi köze. Hát tényleg az, hogy az Esperanto Szövetség elnöke is volt Magyarországon.
Ez én ezt nem is tudom, hogy ő hozta be.
Nem, hogy találta ki. Az Esperantót azt Zamenhof nevű lengyel orvos indítványozta, találta fel. Lehet azt mondani, hogy mesterséges nyelv, de helyesebb úgy fogalmazni, hogy élő nyelv, hiszen a mai napig is fejlődik, tehát nem zárult le a nyelv, hiszen új szavak vannak, számítógép, autó, repülőgép és tovább. Tehát élő nyelv az Esperanto, de az Zamenhof nevű lengyel orvos indította el, találta.
És Karinti volt a
Magyarországi Esperanto Szövetség elnöke. Tehát ő is támogatta az Esperantót.
Tehát biztatok mindenkit, akit érdekel Karinti, és érdekelnek ezek a gyönyörű és érdekes fotók. Jöjjön el és nézze meg, és Szalai Sándornak pedig köszönöm szépen az interjút. Karintiről kevesen tudják, hogy ez nagyon komoly természettudományos és műszaki érdeklődéssel is bír. Matematikai, fizikai, orvosi előadásokat hallgatott, egy ideig járt a műegyetemre, rajongott a repülésért, a rádióért, írt a relativitás elméletéről, rádióaktivitásról, és dicsőítette a tudomány és a technika minden új eredményét. Nagy lélek búvár is volt, rendszeresen olvasta Freud és Ranzburg műveit. Egy-két skifi jellegű találmánya is volt, mint például írt egy tanulmányt az anyag negyedik halmazállapotáról, vagy feltalálta például a Wecker-Sordino készüléket, amely egy olyan Wecker ről szól, ami részben vagy teljesen felfogja a hangot, és így nem zavarja az óra tulajdonosát. Hogy aztán mennyire használható, az már más lapra tartozik. Feltalálta az álszakálnyírót, egy új nyelvet is, ami a zenei hangokon alapszik, ezt a Faramidó című művében meg is írta. Igazi feltalálóként is beírta nevét a tudomány történetébe. Az első GPS-t is ő találta föl, hiszen 1925-ben találmányi bejelentést tett a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnál, és 1930-ban nyomtatásban is megjelent. A rugalmasan tágoló és összehúzódó anyagból, például gumihártyából való felfújható földgömb pedagógiai, utazási és reklám célokra, és eljárás ezen földgömb előállítására. És ezt a 91.387-es Lajstrom számú szabadalmi leírásban tette közzé. Ennek a felfújható földgömbnek számtalan előnye volt, kis helyen el lehetett helyezni, könnyen szállítható, iskolai tanszközeknek is kiválóan megfelelt, és egy sajátos jelzéssel, meg fényképészeti vegyszerekkel előhívható olyan jelzések, ábrák, amik megkönnyítik utána a használatát. Azt írta magáról, hogy a lelkem mélyén mindig megvoltam győződve róla, hogy zseniális feltaláló lennék, ha hagynának.
Karinti Frigyes. Magyarázom a bizonyítványom. Hát, kérem szépen, először is ez még nem a végleges bizonyítvány. Ez csak a féle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel, tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott. Kicsit zavarban volt, és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves közölt szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. A bélyeghatósági szabályrendelet szerint sajnos így is ki kell adni a bizonyítványt, de kérnelek kell, kedves Bauer, közöld a szülővel, miszerint ez csak olyan ideiglenes okirat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg, kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért. Az igazi bizonyítványt csak hamar kiállítjuk. Egyelőre kéretem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra, de hangsúlyozd kérlek, hogy ez csak formaság. A főkapitány személyesen átírt a Fiumei Tengerészeti Gimnáziumba, derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványodba a történelemből ez a szám itten, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből, de esetleg félreértésekre ad alkalmat. E tudnélik Mangold, a történelem tanár, az csak helyettes tanár nálunk. Még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályzástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni. Egyes helyett kettest, kettes helyett négyest. Majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, Ne tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én 4-szer feleltem történelemből. 1-szer aláhúzott 2/3-ra, 1-szer 1-esre, 1-szer 3/4-2-esre. Tessék ezt összeadni, mértani, középarányost venni, kijön a 3/4-1-es aláhúzva. Először a második Józsefből feleltem, de akkor csengettek. Másodszor kérdezte az örökösödési jogot, mondtam Smálkaldani szövetség. Láttam, mikor beírta az 1/2-et, de akkor elvesztette a noteszt. Fizikából már novemberben feleltem. Kérdezte, hogy a nap körül, mondtam, hogy ellipszis alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek 3/4 van fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyet írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak. Nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyem meg neki, hogy most egyezzem bele a 3-asba, év végére kijavítja a jelesre, és nem is kell felelni a következő fél évben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba, főigazgató aláírással. A Fröhlichnek pikje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet, és akkor, mikor kihívott, és akkor, mikor megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, de akkor nem esett ki a második egyenlet, persze azért nem, mert x-el is be kellett volna szorozni, csak hogy ezt Fröhlich nem vette észre. Mire megmondtam, hogy be kellett volna, akkor, mikor észrevette, hogy ő nem tudta, szégyelte magát, és azt mondta, hogy menjek helyre, és azóta pikje van rám, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kihívni, javítani. Pedig a törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztályzat. És a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni Fröhlichet. De nem akartam, mert úgyis pikje van rám. Pedig a dolgozatban nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmannnak. Magaviseletből azért van 2-es, mert ha van 3/3-as, akkor nem lehet magaviseletből se 1-es, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el a szülőknek. Ez nem 3-as, ez 2-es. Csak hogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a 2-est, véletlenül felülírja a végét a 2-esnek. Csak a vezetéknevét tessék aláírni. De mostanában ne tessék bemenni az iskolába. A kaput kiemelték, most átalakítják, nincs kapu, nem lehet bemenni. Majd 1-2 hét múlva.
A kutatók szerint a mű a Hadik kávéházban, az író nappaliában készült. Bosznai Tibor ügyvezető elnökkel Ámen Dzsóka beszélgetett. Nevezetes évforduló 2017, mert június 25-én Karinthy Frigyes születésének 130. évfordulóját ünnepeltük. Ünnepeltük? Inkább azt mondanám, emlékeztünk rá. Beszélgető társam.
Bosznai Tibor. Hadikháznak vagyok az ügyvezetője és a művészeti vezetője. Azért Hadikházat mondok, a Hadik kávéház mellett működik a Szatyor bár és galéria, és főleg most, hogy Karinthy Frigyesről van szó, erre nyilván külön büszke vagyok, mert a névadás, tehát a Szatyor bár szintén Karinthy Frigyesnek köszönhető. Szóval mi a Hadikházban ülünk.
Mennyire összefonódik Karinthy és a Hadik neve? Itt élt a kávéházban, vagy hogy van ez?
Szóval nem is Karinthy Frigyes volt az, aki állítólag először betette ide a lábát, vagy komolyabb összejöveteleket szervezett, hanem az ő felesége Bő Maranka. Amikor Bő Maranka és Karinthy pár lettek, akkor már volt itt egy-két olyan értelmiségi ezen a budai részen, ezen az újonnan kialakuló kerületrészen, akik szerettek egymáshoz vendégségbe járni, éjszakában nyúló beszélgetéseket folytatni, és a feleségek állítólag megunták, hogy állandóan sütni kell, vagy főzni kell, kávét kell készíteni, mosogatni kell. Észrevették, hogy jé, itt van ez a kávéház, Hadik névre hallgat, néhány öregebb korú társaság sakkozik, de van hely. És gondolták, hogy hát akkor helyezzék ide egész egyszerűen a rendezvényeket, és ez egy olyan találkozás volt a gasztronómia és a magyar kulturális életnek az életében, ami ezt a csodás jelenséget létrehozta. Egész egyszerűen 20-30 fő innentől kezdve folyamatosan foglalta az egyik vagy másik boxot, amit ők elneveztek foglaltpáholynak, állandóan plusz asztalokat, plusz székeket kellett oda tenni. Aki fontos volt, el kellett, hogy jöjjön, kellett, hogy a Karintival egyet beszélgessen. Jöttek ugye Karinti Márton és nagyon sokan mások, nagyon sok forrásban emlékeznek vissza erre az időszakra. Móricz is írt erről, Devecseriné Guti Erzsébet is írt erről, Németh Andornak van egy kulcsregénye, az egy foglaltpáholy története című könyv, ahol ugye...
Népszerű volt.
És hát neki már menekülnie is kellett a népszerűség elől, olyannyira, hogy egy anekdota arról számol be. Ha sok munkája volt Karinti Frigyesnek, egész egyszerűen volt, hogy itt hagyta a társaságot, itt hagyta a hadikot, amit a nappaliaként használt, és át kellett menni a Gebauerbe.
Én úgy tudom, hogy a kapillária és a tanár úr kérem. Ebben az időben született, amikor...
Ez most nekem is új, de nagyon örülök, hogyha megtanulhattam. Nyilván nem ismerek minden forrást, és köszönöm szépen. Tehát a mai napig nagyon sok olyan ember felkeresi a hadikot, akár alkotás céljából is, akik dalszöveget írnak, vagy irodalmi alkotásokat készítenek, vagy filmnek mondjuk a forgatókönyve, egy egész konkrét példa, hogy a Saul fiának, a forgatókönyvének nagy része itt készült a hadikban, ezért a rendezőtől, Nemes Jeles Lászlótól meg is kaptuk a forgatókönyve első oldalát, dedikálta nekünk, mert hogy itt készült a hadikban.
Tehát akkor továbbra is folytatódik az élénkirodalmi élet, ami a 20-as években
már... Azt gondolom, igen. Nagyon sok minden változott, nyilván a 20. század eleje és a mostani 21. századi időszak között, de azt gondolom, hogy ez itt a hadikban és a szatyorban, ez egy küldetés, amit nem mi határozunk meg, a mostani üzemeltetők, hanem ez egész egyszerűen a hely szelleme. Itt arról van szó, hogy a vendéglátás, vagy a gasztronómia a kultúrával összetalálkozott. És van, amikor azt kérdezik tőlem, hogy na, micsoda újdonság, hogy ez egy vendéglátó hely, mondjuk, hogy egy kocsma, mert lehet sört kapni, meg bort kapni, és hogy mondjuk a falon kint vannak a Török Ferenc új filmjének, mondjuk az 1945-nek a képei, a fotóanyaga, vagy miért vannak itt mondjuk könyvbemutatók, hogy ez micsoda újdonság, hogy összetalálkozik a kultúra és a vendéglátás. Ez nem újdonság.
De én úgy tudom, hogy irodalmi esteket is tartanak, tehát szándékosan törekszenek arra, hogy más is legyen.
Igen, ez egy tudatos reflexió, de ebben az a fontos, hogy itt ez, ennek hagyománya van, és a helynek a szelleme, ez a szellemi erőtér, ez olyan erős, hogy ez egész egyszerűen ezt kívánja. Kevesebb vendéglátóegység volt, mint amennyi most van, kevesebb helyen oszlottak el ezek az emberek, akik a véleményvezérek voltak, mondjuk mai csúnya szóval élve, és nem létezett mondjuk az internet, vagy a tömegmédia nem volt ennyire jelen mindenhol. Tehát egész egyszerűen itt voltak, manuálisan készítették a műveiket, ehhez ugye számítógépre nem volt szükség, tehát egy sokkal spontánabb, közvetlenebb módon a kultúra jelen volt itt a Hadi Kávéházban, vagy a Szatyorbárban.
Vannak-e ma olyan ismert írók vagy költők, akik ide járnak alkotni, vagy csak kávézni, vagy betérnek egy kis szellemi felfrissülésre?
Igen, nagyon sokan, és hát nyilván nem tudok mindenkit felsorolni, de a Könyvhét folyóirat, a Kortárs szerkesztősége nagyon sokat voltak itt, a Karinti Színháznak a mai napig törzsasztala van, nyilvános olvasó próbákat tartanak, de hát a Quimby énekes Kis Tibi sok szempontból egyébként egy érdekes párhuzam Karinti Frigyes és Kis Tibor, mert ugyanolyan országosan elismert, akkor a Tar Béla fordult meg itt már jó párszor, de például a Kispál zenekarnak a tagjai és az énekese, vagy a Magashegyi Underground zenekar tagjai is törzsvendégek itt, és biztos vannak, akiket én nem ismerek, vagy mivel családom van, én nem vagyok itt már minden éjszaka, vagy minden este.
Ismertek mondjuk.
Vagy esetleg még... még nem ismertek, egy kávéháznak vagy egy vendéglátóhelynek az is a feladata, egy ital vagy étel átadó helyként működjön, hanem a mai világban, hogy ezeket a nagybetűs szókapcsolatokat mondjam, szükség van közösségekre, vagy olyan helyekre, ahol generációk, emberek, baráti körök fesztelenül találkozhatnak, napközben vagy este teljesen különböző rendeltetésű alkalmakra, akár egy bankett után egy komolyabb, és ekkor lehet azt mondani szerintem, hogy élet van egy helyen. Azt gondolom, hogy a Karinthy családnak, és azért mondom, hogy Karinthy család, mert Karinthy Márton a mai napig nagyon sok mindenben támogatja a munkákat, ebben nagy szerepe van. Tehát itt az évforduló kapcsán mi is örömmel emlékezünk arra, hogy itt Újbudán élt az az ember, aki a magyar történelemnek és a kulturális életnek az egyik legkiemelkedőbb alakja volt.
Mit szól ehhez? Állítólag Karinthy Frigyes mondta. Se az interjút nem szeretem, se a nyilvános szereplést. A reklámtól valósággal irtózom. Feltűnés nélkül titokba szeretnék világhírű lenni.
No, ezzel az utolsó mondattal, ezzel ebben a hatalmas nagy ellentmondással, ami az utolsó mondatban feszül, az helyettem megfogalmazta már azt a gondolatot, ami az idézet elején támadt bennem. Tehát az a Karinthy, aki mondjuk teljes piros ruhában képes volt megjelenni, úgyhogy még állítólag az óráját is pirosra festette, hogy az is ilyen a ruhához, vagy mondjuk a körúton hátrafelé cürükbe sétált folyamatosan, tehát hogy hosszabb ideig, róla nehéz elképzelni azt, hogy utálja a feltűnést, vagy nem szereti, de közben azt gondolom, hogy akár a legnagyobb hitelességgel is mondhatja azt, hogy nem kíváncsi a reklámra vagy a feltűnésre, mert egy-egy ilyen zseni olyan, mint a tűz, ami, ha jön egy nagyobb szél, fellobban, aztán parásként ízik, és az egész egy nagy lüktető, akár egymásnak ellentmondó élményekből és kisugárzásból áll. Tehát jellemző idézet, azt gondolom, Karinthy Frigyestől az ő életét vagy személyiségét illetően.
Ismert erdei körökben az az általános nézet, hogy mici mackó, mint minden medve, szereti a mézet, és ez nem csak a féle szerény vélemény, hanem határozottan állítom, hogy tény, tény, tény. Ezért, mikor hideg van, és sűrűn hull a fehér hó, kell, hogy legyen az almájunkban eltéve ennivaló.
Karinthy Frigyes nem csak dolgozott és társasági életet élt a Hadikba, hanem itt is étkezett. A család számára készült a később róla elnevezett Karinthy torta. Erről szól a következő beszélgetés.
Egy születésnapi tortáról van szó, a Karinthy tortáról. A különlegességét az adja, hogy valamikor 100 évvel ezelőtt készülhetett egy változata, és most talán ugyanúgy kerülhetett a közönség elé. A beszélgető partnerem Olá Margit, akiről tudom, hogy vendéglátásban dolgozott, mégpedig a Halász Bástya étteremben, és szakmájának kiválósága. Ő készítette el ezt a tortát. Az első Karinthy torta, az nem Karinthy Frigyeshez kapcsolódik, hanem Karinthy Mártonhoz.
Mártonhoz, igen, igen. Akkor nyitott ki az a Hadik kávéház, és akkor ott volt az ünnepség, és ott is adtuk át neki a tortát születésnapjára.
Azért lett akkor végül is Karinthy torta.
Karinthy Márton mondta, hogy nagyon szerették ők is, meg a szülei is a csokoládét. Úgyhogy, és akkor ő azt megkóstolt, és mondta, hogy olyan, mint az anyukája csinálta volna.
Pontosan az íz emlékezet az, ami nagyon erős az emberben. De ezek szerint akkor ő be tudta azonosítani.
Azért most nem tettem bele semmi lisztet, hanem extra kekszet, amit régen az ő anyukája is...
Sikerült egy régi receptet találni?
Persze, nagyon sokat kerestem, de most is kerestem, hogy ugyanazt megcsináljam, mert most tényleg ugyanazt...
Ezt most találta?
De most találtam ezt a receptet a férjem nagymamájának. Van egy régi recept, de nagyon régi.
Kézzel írott?
Persze, abból vettem én ki, mert másból nem lehet, tudtam, mert azért akárhogy is, azért én ilyen új könyvekből nem néztem, hanem ezekből, ami nekem otthon volt.
És a nagymamának a receptje az körülbelül hány éves lehetett?
70 legalább.
Ez egy csokoládétorta.
Csokoládétorta is.
Akkor nézzük meg, hogy hogyan készül. Mi minden kell hozzá. Kedves hallgatóink, most vegyenek elő papírt és ceruzát, a karinti torta receptjét hallják.
Igen.
Tehát hozzávaló.
Igen, 8 darab tojás, 12,5 deka porcukor kell hozzá.
Igen.
És akkor utána 12,5 deka vaj, nem ráma, vaj. Akkor itt van 4,5 deka darált keksz. És akkor egy kanál vaníliacukor, semmi más, az egész ennyit van.
De kimaradt a csokoládé.
Ja, persze, a csokoládé az pedig az sok, az 24,5 deka.
Csak a tésztában?
Csak a tésztában, igen.
Kakaóval nem lehet pótolni?
Nem. Én keserű csokoládé. Az vajas piskóta, nem magas. A csoki lehúzza, igen.
És akkor a krémhez még?
Kellett 12,5 vaj, akkor 12,5 borcukor, 15 deka, 7 csokoládé.
Meg kell, hogy mondjam, nem egy olcsó sütemény.
Nem.
Miután megkóstoltam, azt mondom, hogy nem is lehet egy-két falatnál szinte többet enni belőle, mert nagyon tömény.
De és nem édes.
Ez az érdekes. Akár még egy cukorbetegnek is hát elég jó lehet.
Tovább, én úgy is gondoltam, hogy mindenki egyen belőle, hogy nem, mert mindenki a cukortól fél.
Igen.
És nem volt keserű.
Nem.
Nem édes, és ezért mondta a Karinti úr, hogy az ő anyukája is arra törekedett mindig, hogy ne legyen nagyon édesek a tortái.
Sok cukrot használtak régebben?
Nem, hát nagyon drága volt régen.
Meg a csokoládé is.
Csokoládé is, igen.
Fontos-e az, hogy kézzel keverjük ki ezt a piskótás alapot, vagy pedig használhatunk robotgépet?
Én most sem használtam akkor sem. Na most elmondom, hogy a jó piskótához, a jó tortákhoz minél többet kell kavarni, ugye, inkább kézzel, 20 percig legalább keverik el a sárgáját, mert hát a fehérjét azt felvettem én is robotgéppel habot, az nem lesz sem, de a tojássárgát, a cukorral, nagyon sokáig, csokoládéval is, ami az alapba megy, az 20 percig kell, az természetes, hogy ezt kell.
Kézzel?
Kézzelig.
Miért jobb, hogyha kézzel?
Azért, mert hogy a sárgáját így szép simára lehet a kezünkkel, ugye, ahogy bekavarjuk, azért az levegő több megy bele.
Tehát nem jó az, ha jól értem, ha gyorsan készül.
Nem, meg más lesz. Szépen akkor belemegy a levegő.
Ez tényleg nagyon aláhúzzuk, hogy kézzel kell kikeverni a tojássárgáját a porcukorral, a fehérjét már fel lehet
venni.
Akkor a sorrend az, igen, hogy tojás, igen, cukor, vaj,
igen,
csokoládé,
keksz,
és utána a tojás fehérjével felvert hab.
Nagyon olvatosan, igen.
Körülbelül milyen nagy torta tepsibe kell ezt kisütni?
Hát az a közepes.
És ez ilyen körülbelül 5 centi magas volt.
Hát igen, hát ennyi, igen, nem volt magasabb.
Közben el lehet készíteni a krémet.
Persze kell a krémet is. Ugye ugyanígy, hogy na itt van 25 deka vaj, akkor 20 deka porcukor, 15 deka csokoládé.
És az is olvasztott.
Igen.
És itt a sorrend.
Igen, hát először is vajat tettem be a tálba, és akkor utána tettem be a porcukrot. Előbb jól elkavartam, és legutoljára tettem be a csokoládét.
És a krémet is kézzel kell kikeverni?
Minden. A palusi asszonyok, azok nem géppel dolgoznak.
Még most sem.
Még most is én.
Tehát a titok, hogy nagyon sok energiát kell ebbe befektetni.
Igen, hát ha már csináljuk.
És egy jó adag szeretetet. Erről nem is beszéltünk, hogy kell megsütni.
Nem ám forró sütőbe betenni,
nem.
Hogy akkor felhúzza rögtön, és akkor visszaesik.
Hanem
szép, lassan kell a sütőt is bemelegíteni, és akkor olyan közepes fokra betenni, és mindig feljebb, akkor meg lejjebb, én mindig úgy csinálom a torta süteményt is.
Tehát nem forróba, pedig nem. Azt írják a receptet.
Ez a baj.
Igen?
Hát akkor egyből felmegy, utána pedig vissza megy, amikor kiveszi a sütőből rögtön. Hanem én hagytam, hogy egy kicsit megmelegedjen, és akkor utána vettem föl, és ahogy ment föl, ugye akkor, de ez eleve leesik.
Igen, mert ez egy sűrű tészta.
Igen.
Tehát elkészült a tésztánk, ketté vágjuk.
Hát akkor rákenjük ugye a fele krémet rá középre, és akkor úgy teszük rá a tetejét, de nagyon kell vigyázni erre a tortára, mert ugye csak a keksz tartja össze, mert ebben nincs íz.
Törékeny
hát igen, elég törékeny, igen.
Tehát óvatosan akkor rá kell tenni
igen,
a tetejét.
Igen. És akkor meg a tetejére is tenni krémet, az oldalára, stb. Kis díszítés, és akkor megvan az egész. És már kértek, ugye már mások is, hogy csináljak már egy karinti tortát.
A családnak sokat süt?
Nagyon sokat. Minden hónapban van valami születésnap. Most hónap ballagás, hát akkor hónap reggel hozzá kezdek valami tortát csinálni. Ugye?
Nagyon köszönöm, hogy a hallgatókkal megoszthatjuk ennek a tortának a titkát. Nagyon-nagyon sok karinti tortát is köszönöm még.
Bármi kell, szóljanak, én nagyon szívesen.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Befejezésül mégis a felnőtteknek kedvezünk. Hallgassák Kőszegi Ákostól a titkot.
Karinti Frigyes. Nem mondhatom el senkinek. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön a titkot. Ami úgy is egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott. Tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn, és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se aloé virág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel, szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lent a porban rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek hát fel a magosba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt nektek, kiket szerettem, állván, tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.
Műsort készítették Béki Zoltán, Kéri Juli, Somogyi Ági, Torda Judit, technikai munkatárs Magyar Ádám volt. A műsort szerkesztette Ámen Zsóka. Ugyanezt a műsort két hét múlva, ugyanebben az időben újra meghallgathatják a civilradio.hu vagy az idősbarát.újbuda.hu honlapon. Olvassák Karinti Frigyes írásait. Meglátják, nem fognak csalódni. Viszont hallásra!
Megkóstol egy csúcs. mici mackó fázik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik. Mici mackó fázik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik, hull a hó és hózik, mici mackó fázik, hull a hó és hózik.